Jó estét kívánok, köszöntöm nézőket, szervusztok! Kevesebb mint fél órával ezelőtt ért véget Róna Egon interjú az ATV Mérleg című műsorában, amelyet Orbán Viktorral készített. Annyiban van történeti jelentősége ennek az interjúnak, hogy 15 év után először tette be a lábát a magyar miniszterelnök az ATV stúdiójába. Gyakorlatilag már a nyár folyamán lehetett sejteni azt, hogy előbb vagy utóbb erre a beszélgetésre sor fog kerülni, ugyanis még a Hotel Lentulai című, a Mandiren futó podcast műsorban mondta el Orbán Viktor Lentulai Krisztiánnak, hogy valamikor elkerülhetetlen lesz, hogy valamilyen módon találkozzanak és egy műsort összehozzanak Róna Egonnal. Bár a nyár folyamán az ATV illetékesei cáfolták az interjú tényét, csak úgy, mint a miniszterelnöki stáb, most mégis a Washington utat követően Orbán Viktor elment a Rónai műsorba, és interjút adott, amit egyébként kizárólag az online nyilvánosságban terjesztenek, tehát kizárólag a YouTube-on lehetett látni. Gyakorlatilag Orbán nyártól kezdődő megszólalós körútjának ez volt az első formai értelemben is interjúnak tekinthető alkalma. Róna Egon az adás legelején rögzítette a kereteket, nevezetesen, hogy ez egy aktuálpolitikai interjú, amiben nincs tér és idő kitérni a 15 évnyi kormányzásnak az összes ügyes-bajos dolgára. Számos kérdés lehet volna, hogy fogalmazott Róna Egon, de hát ezeket most ebben a kérdésben, vagy ebben az interjúban nem fogják majd érinteni. Egyébként a Mérleg című adásnak ez volt a harmadik adása. Az első vendégük Magyar Péter volt, akkor a műsoridő 53 perc volt, a második Toroszkai László, a Mi Hazánk elnöke, 59 perces műsoridővel, a harmadik pedig Orbán Viktor, aki egy másodperc hiány másfél órán keresztül válaszolt Róna Egon kérdéseire. Az ATV-n a politikailag kritikusabb interjúkat általában Szőlősi Györgyi szokta készíteni, illetve korábban még, amíg ott dolgozott, Krúg Emília. Ebből a szempontból is izgalmas dimenziókat vett föl, hogy milyen műsorpolitikai szempontok játszottak szerepet abban, hogy Orbán Viktor épp ebbe a műsorba tért vissza 15 évet követően. Az interjút rendkívül érdeklődés övezte, a YouTube-on egyszerre több mint 40 ezer nézője volt a videónak. Gyors elemzésként megállapítható legalábbis az, hogy míg mondjuk a foci vagy az űrprogram kifejezett intellektuális izgalmat váltott ki a miniszterelnökből, még a beszéde is gyorsabb lett. Amikor például a szegénységnek kitett, vagy azzal veszélyeztetett gyermekek kérdése került sorra, akkor gyakorlatilag időt kért, és azt mondta, hogy majd egy következő műsorra jobban fölkészül a különböző adatokból. De ez tényleg csak a gyors elemzés, hiszen most a következő nagyjából egy órában meghívott vendégeinkkel arra vállalkozunk, hogy az interjúban elhangzottakat egy picit alaposabban is górcső alá vesszük. Itt van velünk Magyar Péter, a Válaszonlány újságírója. Szervusz!
Szervusz!
Itt van velünk Itz és Ambrus, a Partizán szerkesztője. Szervusz!
Szia!
Illetve Endrei Mátyás, aki szintén a Partizán szerkesztője. Szervusz!
Sziasztok!
Jó, kezdjük akkor azzal, hogy ahogy a felvezetőben is mondtam, július óta lehetett sejteni, hogy lesz egy ilyen interjú. Ugye nyár közepén a média egy írta először arról, hogy az interjú valamilyen módon előkészített alatt állt, és hogy említettem, az ATV és a kormány is akkor ezt száfolta. Szerintetek miért pont most a washingtoni csúcsot követően vállalkozott Orbán Viktor erre az interjúra? És akkor elsőként Péter.
Egyrészt úgy érzi, hogy most győzelmi menetben van. Másrészt pedig eljött az idő, hogy szóljon egy ellenzéki közönségnek is. Láthatóan szisztematikusan ment végig a különböző podcast csatornákon hónapok óta. Volt Dopmennél, volt a Trollfocinál, volt említett a Lentulainál, a Patriótánál, Fűnél, Fánál, Bogárnál, kifejezetten ellenzéki közönséget megcélzó csatornán nem volt eddig. Most már összejött annyi mondandó, tartunk ott úgy látszik a kampányban, hogy elkezdjen ebbe az irányba is valamilyen módon viselkedni, nagyon tanulságos volt, hogy hogyan, és valahogyan megszólítani ezt a tábort is.
Ennyi a stratégiai cél ezzel?
De a fő stratégiai cél az nyilván ez, hogy az biztos, hogy van egy olyan pillanat, amikor az ellenzéki közönség is arról olvashatott, hogy lám, Amerikában elérte azt, amit akart. Tehát egy sikeres perióduson van túl, érezheti úgy, és ilyenkor a legkönnyebb a túloldalhoz beszélni, amikor érzi, úgymond a győzelmi mámort, vagy legalábbis azt érzi, hogy most jó pozícióból tud elkezdeni beszélni. Nem lehet azzal kezdeni a beszélgetés, hogyha aktuális ügyeket nézünk, hogy hát már én mekkora bajban vagy. Úgy kezdődött ez a beszélgetés is, hogy hú, és ezt hogy sikerült?
Matyi?
Alapvetően egyetértek, igen, itt volt egy
nyerőnek tűnő ügy. Egyrészt, másrészt meg volt az adatszopási vagy adatszivárgási botrány, ahol pedig még hát folyik ennek a értelmezési versenye, amiben be lehet szállni. Tehát nyilván ez szinte egy jó pillanatnak. Én teljesen egyetértek, hogy igen, ez az az Orbán Viktor, aki az ellenzékieknek gyártott, de azért nem túl veszélyes környezetekben működik ez a megfontolt államférfi, akinek minden második mondata az, hogy azt maga el se tudja képzelni, meg hogy ilyen nehéz időkben ezt és ezt csináld ebben a egyeszen második személyű általános alanyban, amiben ilyen szabályszerűségeket fogalmazunk meg. A politika az egy tapasztalati műfaj. Ez egy szakma, én most szakemberként, a kormány egy szakembereként beszélek. Minden harmadik mondata valami ilyesmi volt Orbán Viktornak, miközben átvette Lázár Jánosnak ezt a hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre érvelését. Ezt is kimondta, hogy az eszükre hallgattak az emberek 2010-ben, amikor visszahívtak minket, és most is az eszükre fognak hallgatni, amikor további bizalmat adnak. Ez Lázár Jánostól indult el ez a stratégia, hogy nézzétek, nem vagyunk tökéletesek, de mi legalább tapasztaltak vagyunk. Akármilyen témáról van szó, én tényleg egy ilyen egységes keretben látom ezeket, a lényeg a szuverenitás, és mindenről el tudom mondani a műholdaktól kezdve a atomenergiáig, hogy az hogyan segíti a szuverenitást. Mindent el tudok helyezni egy rendszerben, és egy hajós kapitányként ilyen óvatos mozdulatokkal kormányzom ezt a hajót, nincsenek hirtelen irányváltások, nem vagyok olyan forrófejű, mint amit az ellenfelemről implikálok ezzel, hogy mennyire forrófejű. Igen, hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre.
Ambrus.
Annyit tennék csak hozzá, hogy azt hiszem látszik ebből, hogy más helyzet van, mint korábban volt. Nem volt 15 éve Orbán Viktor az ATV-n, ahogy mondtad. Most van. Orbán Viktor nagyon sokszor hangsúlyozta ebben az interjúban, hogy még nincs kampányidőszak, a választás előtt és után is itt leszünk, és folyamatosan próbálta, én úgy éreztem, terelgetni abba az irányba, hogy nincs semmi látnivaló, mi kormányzunk, lesz majd egy választás, de az másodlagos. Abból viszont, hogy maga az interjú létrejött, azért mégiscsak úgy tűnik, hogy ő is úgy értékeli, vagy az ő stábja is úgy értékeli, hogy más helyzet van, hiszen valami miatt most el kellett mennie az ATV-be, amit korábban nem kellett, 2021 novemberében a választás előtt nem járt ott.
Ugye Orbán Viktor a saját oldalán úgy reklámozta ezt az interjút, miszerint nagyon kemény kérdéseket kapott, és tabuk nélkül beszélgettek. Egyrészt kérdezem tőletek, hogy mennyire láttátok ezt beigazoltnak, milyennek ítéltétek meg úgy általánosságban Róna Egonnak a műsorvezetői karakterét, és első körben viszont Péter hozzád fordulnék, hogy egy picit helyezzük el tipológiailag, hogy az ATV-t a magyar nyilvánosságban hova érdemes sorolni. Ugye nyilvánvalóan van egyrészt egy elég erőteljes ellenzéki kritika vele szemben, nevezetesen, hogy befeküdt volna a kormánynak, ugye Rényi Pál Dániel voltak még régebben hosszú cikke a 444-en arról, hogy hogyan került egyre és egyre inkább fideszes vonzerő alá az ATV, de nyilvánvalóan ez egy leegyszerűsítő állítás, hogy kizárólag propaganda tevékenységet folytatnak, hiszen messze az egyik legkritikusabb felület, amikor mondjuk adott esetben Szőlősi Györgynek van lehetősége kormánytagot, vagy adott esetben Magyar Pétert kérdezni, ezért is mondtam a legelején azt, hogy nem mindegy a műsorvezetőnek a személye egy ilyen interjú elkészítésénél. Szóval, hogy hova tipologizálnád be a nyilvánosságban, mi az ATV-nek a funkciója?
Olyan leszek, mint Orbán Viktor érvelésemben.
Wow!
Aki azt mondta, hogy ő nem vitatkozik Magyar Péterrel, mert a gazdái Brüsszelben vannak. Meg azt mondom, hogy ne elemezgessük Róna Egon vagy akárkinek a kérdéseit, aki a ATV vagy a Spirit FM-en kérdez, mert a gazdái a templomban vannak, a hídgyülekezete Csarnokaiban. Tehát ez egy...
Ez erős állítás.
De miért? Nézd meg, hogy ki a tulajdonos az ATV-nek. És annak milyen... Tehát amikor bevett egyház lett annak minden pénzügyi lehetőségével a hídgyülekezete, akkor hogyan változott meg, ugye egykor az SZDSZ-nek a szatellit egyházaként lehetett tekinteni rá, aztán később pedig a Fidesz szatellit egyházaként lehet rá tekinteni, meg lehet nézni a politikai nyilatkozatait, kifejezetten pártpolitikai nyilatkozatait az egyház vezetőinek, és ebben a kontextusban lehet elhelyezni magát a médiumot is ebben a politikai erőtérben.
Annyiban hadd vitatkozzak veled, és szeretném is reagálni erre. Tehát kimondjuk, amikor a 2010-es ATV-t megnézzük, Bánó András úr még talán akkor a hírigazgató, megnézzük a 2025-ös ATV-t, fény és, tehát zongorázni lehet a különbséget a kettő között, ez nem kérdés. Korábban voltak oknyomozó riportok, korábban voltak olyan tényfeltáró anyagok, amelyek ma már nem elképzelhetőek, de ezzel együtt is azért szerintem vannak, és nem akarok mindig a Szőlősi Györgyivel hivatkozni, nem pajtársam, nem barátom, semmifajta üzlettársam sem, tehát semmifajta kapcsolat nem fűz hozzá, szakmai leírójelleggel mondom az értékítéletet róla, és másokat is lehetne azért mondani, szerintem ennél azért összetettebb a kép az ATV-t illetően, vannak olyan helyzetek, amikor még kritikus interjúk készülnek ott, vagy adott esetben beszámolnak és fölhangosítanak fontos ügyeket, amelyek adott esetben kényesek lehetnek a kormánynak. Szerinted tényleg érdemes egy kalap alá venni a... Ugye azt mondtad, hogy a templomból irányítják, én úgy értettem, hogy a karmelitát is mondjuk az ott esetben lehet templomként értelmezni.
De nem arra gondoltam, a hídgyülekezett csarnokra gondoltam.
De szerinted elég annyival elintéznünk, hogy ez propaganda médium ilyen értelemben, és nincsen semmifajta ennél nagyobb vagy összetettebb mozgástere, amit mondjuk a magyar nyilvánosságban betölt?
Természetesen van. Árnyalata vannak, mozgásterei, és vannak értékes tartalma is. Azt gondolom, hogyha egy olyan jelentőségű ügyről van szó, mint egy miniszterelnöki nyilatkozat, akkor ott nem lesz olyan, ami nincs előre egyeztetve. És ez nagyon, tulajdonképpen el is hangzott a műsorban, tehát volt olyan pillanat, amikor Orbán Viktor azt mondta, hogy erről nem beszélünk. Arról volt szó, hogy erről nem beszélünk. Amikor előhozta a riporter, hogy a kormánypárti sajtó az kinyomott neveket az ellopott tiszta adatbázisból. Ezt ne csinálj, főszerkesztő úr, arról volt szó, hogy ilyenekkel nem támad meg. Amikor bizonyos szegénységi adatokról volt szó, jó, legközelebb, akkor majd felkészülök rá. Most erről nem volt szó, hogy erről kell beszélnem. De amiről nem akart Orbán Viktor beszélni, a kétszer is azt mondta, hogy erről nem beszélünk, valószínűleg ez nem volt megfelelőképpen előkészítve, nem volt előre megbeszélve, mint feltendő kérdés. És még azt se állítom egyébként, hogy bizonyos helyzetekben ne lehessen, vagy ne kelljen előre egyeztetni azt, hogy miről lesz szó. Mert úgy tud a mindenkori interjú alany is felkészülni, nagyjából tudja, hogy miről fogják kérdezni. És arról se, tehát én most semmiképpen nem akarnám se ezt az interjút, se bármelyik ATV-s műsort szakmailag elemezni, ez egyetem is dolgom. Én csak azt állítom, hogy az ATV az nem tekinthető egy teljesen független és a kormányzati befolyástól, érdekérvényesítéstől mentes médiumnak. Én körülbelül úgy helyezdem el, mint a nagyjából az Indexet, ahol szintén jelennek meg olyan dolgok, ami a kormány számára nem feltétlenül tetszőek, ki lehet ereszteni úgymond a gőzt, vannak szelepek. Nagyon hasonló, ez egyébként szerintem a túlzás, hogy hasonló, de vannak párhuzamos jegyei a 80-as évek második felének magyar nyilvánosságához, ahol leálltak ilyen, például volt az Ablak című műsor, ahol mindig előjöttek ilyen problémák, hogy milyen IKV nem figyel a házakra, elképesztő, folyik az acskos tej, hívjuk be a szakértőt, kérjük rajta számon, hogy mi folyik. Tehát ezek a kritikai vonalak, ezek megjelenhetnek, és ennek is teret adunk, és akkor vannak az egészen vonalas kiadványok is, ami adott esetben a munkásőröket, vagy a digitális polgári köröket célozza meg. És ebben egyébként elég ügyes a Fidesz, és nem véletlen, hogy most vásárolta meg magának a Blikket is, hogy minél több hangon üzenje nagyjából ugyanazt.
Csak a Róna Jég melletti szakmai méltányosság érdekében annyit akartam csak még hozzátenni, hogy szerintem azért ez egy bevett taktika dörzsöltebb alanyok esetében, politikusoknál aztán pláne, hogy előzetesen egyeztetni vélt témákra, vagy műsoridőre hivatkozva próbálják dodzsolni, visszaütni a kérdezőnek a kérdését, és nem biztos, hogy ez önmagában megtörtént volna. A másik, hogy én azért úgy emlékszem, hogy alapvetően azt ütötte el, hogy a kormánymédia tipologizálást ne használja a Róna Jégon, mert hogy ez egy ellenzéki mantra lenne, ami a balos újságíróknak a sajátja, és ő sem használta, hogy nem így hivatkozott eddig Róna Jégonra, tehát kerüljék el ezt az ő által a hát nem tudom én, komolytalannak ítélt legalábbis megszólalásokat, mert ugye eddig nem ilyen pe a lágéban beszélgettek.
Így van. Így van. Persze, így volt. És mondom, lehet árnyalni egy csomó szempontból, és lehet, hogy igazságtalan leegyszerűsítésnek tűnik, de hát a sajtó műfaja a sűrítés és leegyszerűsítés. Hogy okay. Megengedem magamnak most ezt a luxust.
Matyi.
Hát igen, anélkül, hogy az ATV-t értékelném úgy, hogy nem tudok róla többet, mint amit egy újságíró, vagy akár egy művelt újságolvasó tud a hátteréről, az biztos, hogy ha Orbán Viktor elmegy egy műsorba, az önmagában egy jele annak, hogy azt azért egy jól kontrollálható, nyerhető helyzetnek képzeli el. Erre már azért is megvan az oka, ha mondjuk tegyük fel, hogy nincs minden kérdés egyeztetve, azért Rónai Egon alapvetően mindig egy simulékonyabb kérdező volt, mint akár az ATV-n mások, akár ebben a magyar médiában mások. Én tényleg leginkább azt emelném ki, hogy a nézőknek szerintem, vagy én nézőként azt tanultam meg, hogy nem azt a legérdekesebb figyelni, hogy milyen témát hoz fel a riporter, és mit nem. Nem abban lehet mérni a kritikusságet egy interjúnak, hogy vannak-e kritikus kérdések, vannak-e problémák, szembesítve van-e a kritikákkal az interjú alany, hanem hogy az a kritika a legerősebb formájában van-e visszamondva, és van-e reprezentálva. Méltányosan van-e az a kritika képviselve, vagy egy gyengített formájában van képviselve, értesülésként van mondjuk felvetve az, ami valójában tény. Hát igen, képzelje, miniszterelnök úr, a főváros azt mondja, hogy önök többet vonnak el, mint amennyit adnak. Ezt nem a főváros mondja, erre, tehát az egy munka, hogy az ember utána néz ezeknek az adatoknak, és azokat pontosan idézi. Egyrészt...
Hát ott meg is, ott meg is állt egy pillanat végén a levegő a stúdióban, mert ott megérezte az Orbán, hogy amikor hivatkozott a bírósági ítéletekre a Rónegon, akkor nem fogja tudni szó szerint idézni azt, hogy pontosan mit állapítottak meg, és hogy ott ő könnyen tudja ezt a kérdést elütni ezzel.
Igen, de azért több kritika is még felmerült viszont olyan formában, amit el lehetett ütni. De tényleg anélkül, hogy Rónai Egont, aki hát egy hozzánk, Ambrus hozzánk képest egy doájenje ennek a szakmának, anélkül, hogy őt értékelném, azt érdemes figyelni, hogy a legerősebb formájukban vannak-e a kritikák felvetve, másrészt pedig azt, hogy egy elütő, egy elkenő válasz után van-e visszakérdezés, vagy pedig nagyon könnyű átterelni a kérdezőt a következő témára.
Az első nagyobb téma az a washingtoni út volt, és ott az egyik kör válaszában Orbán Viktornak beleszúrta a Rónai Egon, hogy hát amikor ugye ez a, nekünk nincsen tengerünk, szárazföldi határaink vannak, és így tovább, hogy hát azért ezzel más ország is küzd, akinek adott esetben fosszilis energiahordozóra van szüksége, aztán mégis képesek mondjuk adott esetben az orosz energiahordozókról való leválásban jobb track recordot felmutatni, mint Magyarország, de aztán igazából ezt nem vitte végig Rónai Egon, és nem is hozta vissza normális kérdés formájában. Volt ott egyébként bármely más, nem tudom, értékállítás, amit esetleg kiemelnél, Ambrus, a Washington utal összefüggésben?
Hát maga az egésznek a súlya az interjú egészét tekintve, nyilvánvalóan egy fontos aktuális ügyről van szó, ez nem kérdés, valószínűleg bármelyik stúdióba ment volna ma Orbán Viktor, akkor az interjúban kellett volna beszélni a washingtoni utazásról, az ottani eredményekről, ezt egy percig se vonnám kétségbe, de az se, hogy valószínűleg Orbán Viktor mindenképpen a washingtoni útról szeretett volna, az számára ebben a helyzetben a legbiztonságosabb, legkényelmesebb, legörömtelibb terep, úgyhogy azért a washingtoni úttal és azzal összefüggésben az ilyen energiakérdésekkel, majd nagy geopolitikai folyamatokkal, hát gyakorlatilag az interjú fele elment, szerintem, most hogyha jól emlékszem, már több mint 3/4 órája ment, mikor először szóba kerültek nem ebben a rufbálinti terminológiával 5D-sakban játszódó kérdések, ami azt hiszem, hogy ez önmagában azért Orbán Viktornak mindenképp egy jó terep volt, hogy csillogtassa tudását és tapasztalatait a Donald Trump-al való barátságról.
Akkor forduljunk erre rá, mert Péter, te írtál először a magyar nyilvánosságban két nappal ezelőtt, amióta azóta hát azért helyek közel megerősítettek, sőt most már Orbán Viktor maga is kimondta itt többek között egy swap line típusú pénzügyi együttműködésről van szó. Itt érdekes megjegyezni azt, hogy Kármen András, aki ugye a Tiszának a gazdasági szakértője, már kritizálta ezt a nyilvánosságban azzal, hogy gyakorlatilag ezzel beismerik azt, hogy a kormány tárgyalt egy bank nevében, és ez egyfajta beavatkozás a jegybanki szuverenitásba. Ez a szembesítésem hangzott az interjú, mondjuk erre mit reagál a miniszter. Elnök. Péter, én most arra foglak kérni téged, amit szerintem két napja kb. Mindenki megkért tőled, hogy így el tud-e magyarázni a nézőknek úgy, hogy ténylegesen érthető legyen, hogy ez a swap line, ez konkrétan mit is jelent, miben tér el mondjuk egy IMF típusú hitelkerettől, amit ugye 2008-9-ben Magyarország megkapott még a Gyurcsány kormány ideje alatt, illetve miben hasonlít vagy tér el attól a típusú megállapodástól, amit Milei elnökkel megkötött szintén Donald Trump. Egyébként erről a nézőkedvért mondanám, hogy a Véton túl című adásunkban a szerkesztő kollégák hosszabban is beszéltek, többek között arról is, hogy miért nem feltétlenül analóg a Milei esettel a Magyarországon biztosított swap line. De most Péter, tiéd a szó, tehát kérlek, hogy vezess be minket a nemzetközi monetáris politika 1.0-ájába.
Bölcsészként ez igazi szép kihívás, köszönöm. És ez több kérdés is volt egyszerre. Tehát ez alapvetően egy olyan készenléti hitelkeret, ilyen értelmezhető, amikor mai áron érkezik a dollár. Tehát ez azt jelenti praktikusan, hogy az Egyesült Államok és Magyarország cserél egymással. Mi kapunk dollárt, és ugyanebben az értékben mai átváltási áron adunk forintot. Tehát gyakorlatilag dollárt vesz az állam. Csak ezt a dollárt, ezt nem kezdi el költeni, hanem ez egy virtuális csere, egy mai elszámolási beváltási áron, ami arra jó, hogyha baj van, és forintot kell vásárolnia egy banknak, vagy erősítse a magyar valutát, mert elszállóban van, és emiatt például az infláció is elszállhat, meg a kamat kifizetések növekednek, akkor rendelkezésre álljon elég erős valuta, adott esetben dollár. Alapvetően erre a biztosítékról szól. Ugye az egy nagyon fontos különbség az IMF-hez képest, ami sokszor ad szintén ilyen rendelkezésre álló hitelkeretet, amit nem muszáj lehívni, vagy csak egy részét elég leívhatja az ország. És van egy ugyanolyan hatás, hogy megnyugtatja a piacokat, ad egy biztosítékot, hogy ezek biztos, hogy nem mennek csődbe, ezeknél biztosan nem szállhat el a nemzeti valuta nagyon, mert ott van ez a tartalék. Az a különbség, hogy az IMF mindig reform feltételekkel ad. Tehát akkor biztosít pénzt, hogyha közben cserébe kormány megígéri, hogy X időn belül élhetőbbé teszi a nyugdíjrendszert, átalakítja az adórendszert, és ezek a reformok azért a valóságban mindig egyfajta megszorításokat jelentenek, mert mindig a túlköltekező államot kell valahogyan nyesegetni. Most egy ilyen esetben, mint amiről most beszélünk, feltételezésünk szerint egy swap line-ról lehet szó, ebben az esetben ilyen politikai feltételek nincsenek. Itt megvan az, hogy rendelkezésre áll a keret, és akkor azt lehet használni, és nem csak ahhoz kötve, hogy akkor 2,5 éven belül milyen be kell vezetni az ingatlanadót.
Itt a szerkesztő kollégám éreztem észrevette azt, hogy van egy állítása Orbán Viktornak, hogy azt szeretné, hogyha mi kölcsön adó ország, nem pedig kölcsön fogadó ország, amivel kvázi elismerte azt, amit most próbálnak két kézzel letolni magukról, hogy ez egy ugye, pénzügyi védőháló, vagy védpajzs, amit hoztak haza Washingtonból a vízergépen, és hogy ez semmiképpen sem kölcsön. De hát nyilvánvalóan ebből, hogyha ő azt mondja, hogy kölcsön adóvá szeretnénk igazából válni, stratégiai, ez a célja nemzetvezetőnek, nem pedig azt, hogy kölcsönfogadók legyen. Tehát abból következik azt, hogy akkor ezek szerint most kölcsönfogadóak vagyunk.
Technikailag kölcsönadók is vagyunk, hiszen a swap az cserét jelent. Igen. Tehát ott adtunk cserébe forintot, csak azt nem feltételezzük, hogy ezt a forintot elkezdi majd költeni az Egyesült Államok.
Sokáig tartani a kormányzati leállás, lehet, hogy rá kényszerülnek.
Most már megjegyeztek, hogy tehát De itt egyébként úgy beszélt arról, hogy hosszú távon kölcsönadó országok leszünk, hogy azt mondta először, hogy ez az álma, majd azt mondta, hogy na jó, ennél egy kicsit közelebb ez a stratégiája. De ez hasonlít arra, mint amikor megkérdette azt, hogy kifektető országok legyünk.
Egyébként most megnéztem, mert nagyon ismerős volt ez a kölcsönadó, hogy hitelkiadó ország legyünk, hogy, mert emlékeztem, hogy erről már beszélt Orbán Viktor erről az álmáról, és a legkorábbi, amit tanultam, ez egy 2012. januári interjú volt, ahol beszélt erről, hogy hát hosszú távon azt kéne elérni, illetve ott azt mondta, hogy még reméli, hogy az ő életében eddig eljutunk. Most ez már 13 évvel ezelőtt volt, úgyhogy hát valóban egy fokkal határozottabbnak tűnt ezzel kapcsolatban. Nem akarom a kérdezés lehetőségét elvenni Marci tőled, bocsánat, mert csak annyira nem értem is ezt a swap line dolgot, hogy megragadnám az alkalmat, Péter, hogy azt jól értettem, ugye, hogy azt mondta, hogy erről mint egy tervről beszélt, vagy mint egy szándékról, és hogy azt jól értem, hogy erről az amerikai fél még semmit nem kommunikált, nem? Tehát, hogy,
nem
tehát, hogy annyit semmit. Tudunk, hogy ezt így szeretnék, és talán megígérték nekik? Vagy?
Valószínűleg egy politikai megállapodás született arról, hogy a szakértők majd valamiben megállapodnak. És még arra válaszolva, hogy ez mennyiben hasonlít az argentin mintára, és mennyiben igen. Nem. Az Argentina az többféle segítséget kapott párhuzamosan, csak ott a két nagy segítség az mind a kettő 20 milliárd dollár, és ezért könnyű összekeverni, vagy azt gondolni, hogy az ugyanaz. És abban az egyik az nagyon nem hasonlít erre. Tehát van egyszer egy olyan, hogy 20 milliárd dollár értékben argentin állampapírokat vásárol az Egyesült Államok, már egy ilyen ígéret, tehát ez egy konkrét támogatási beavatkozás.
Ha már a politikai megállapodást mondtad, akkor térjünk is át erre, és Ambrus, hozzád fordulok első körben, hogy ez a szankciómentesség kapcsán elég egyértelműen tette azt Orbán Viktor, itt egy gentleman's agreement köttetett közte és Donald Trump között, ami megállapodásnak igazából a garanciája egyrészt az ő hatalomban maradása, illetve Donald Trump hatalomban maradása, elég egyértelműen tett, hogy addig tart ez a deal, ameddig ők ketten vezetik az egyik, illetve a másik országot. Ugyanakkor ennyire nyíltan azért mégsem vállalta fel ennek az ódiumát, és egy picit távolította is magától ezt az egészet. Mit gondoltok, miért lehetséges az, hogy egyszerre egyértelműen jelzi, hogy itt egy baráti szívességnek a haszonélvezője az az ország, amit nagy szerencsénkre ő hivatott vezetni, de közben meg nyíltan nem vállalja föl, hogy magyarok, itt gyakorlatilag a rezsicsökkentést kockáztatjátok, illetve annak ezt a biztosítékát, ha jövőre nem az én hatalomban maradásomra szavaztok. Tehát, hogy miért ez az eldöntetlenség? Nyilván lehet érvelni, amellett, hogy ezt miért lenne jobb élesebben mondania, nyilván lehet amellett is érvelni, hogy milyen kockázatokat húz magára, hogyha ezt még élesebben mondja, de az, hogy egyszerre megjátszani és egyszerre távolítani magától ezt az állítást, ebben mi a politikai logika? Kíváncsi vagyok, hogy erről mi a gondolatotok?
Hát nem arról van szó, hogy valahogy azt kell körültáncolni, hogy Donald Trump hozza ránk a bajt ebben az elbeszélés szerint, amit a barátságával kivéd Orbán Viktor. És hát, hogy ez egy azért, az első felét a mondatnak, az nem passzol egészen a mondandóba, hiszen Donald Trump aranykort hoz, és nem pedig egy szörnyeteg, akivel megállapodunk, és milyen jó, hogy én meg tudok vele állapodni, mert a kihívóm az úgyse tudna, úgyhogy továbbra is nekem szavazatok bizalmat. Tehát szerintem van egy ilyen erős diszharmónia ebben, és én azt gondolom, hogy ezt kell valamilyen módon szép sasszézásokkal körbetáncolni.
Igen, bár az érdekes, hogy ebben a tényleg ellenzéki közönségnek is szánt interjúban azért nem ez az aranykor volt, meg nem a Donald Trump a béke embere volt, hanem az üzletember, akivel alapvetően pragmatikusnak írta le a viszonyát, meg úgy írta le, hogy hát itt ugye neki a rutinos politikusnak, aki már Bill Clintonnal is tárgyalt, aki tudja, hogy melyik elnökre pontosan hogyan lehet hatni. Hát ők egyébként barátok, úgyhogy jobban tud ráhatni, de ezt is alapvetően a magyaroknak az érdekében ő kamatoztatta, hogy ő akkor tudja, hogy ez a dörzsölt üzletember, ez hogyan működik, meg mire érzékeny. Itt szerintem egyébként hol ezt mondta, hol azt arról, hogy adni kellett valamit cserébe Trumpnak a deal megkötéséhez, vagy nem. Tehát mondott olyat is, hogy itt ő a belátására tudott hatni Trumpnak, hogy hát nézd meg, barátom, hát nincs tengerünk, hát mit csináljunk? De egy másik pillanatban meg azt mondta, hogy Trump azért beszélt korábban arról, hogy majd nem ad mentességet, mert ezzel felverte a mentesség árát, felverte az árát annak, amit aztán ingyen adott meg ez a brilliáns üzletember, ugye ezt állítja Orbán Viktor, ha ezt végigkövetjük, de nyilván az, hogy ezt az egészet ennek a higgadt hajós kapitánynak a hanghordozásával mondja el, sokkal fontosabb, mint hogy ha valaki nagyon hegyezi a fülét, akkor egymástól 15 percre elhangzó dolgokban ellentmondásokat tudjon felfedezni, úgyhogy csak én rögzítem ezt. Mindenesetre én alapvetően azt gondolom egyrészt, amit Ambrus, másrészt meg azt, hogy igen, a fenyegetést, hogy itten nem lesz jó világ nektek, hogyha nem én leszek a miniszterelnök, mert nekem befolyásos barátaim vannak, és nem lesznek ilyen befolyásos barátai egy másik miniszterelnöknek. Ezt elegánsabb, ha meg tudom üzenni a sorok közt, akkor elegánsabb, nem? Tehát, hogyha úgy át lehet adni ezt az üzenetet, hogy közben nem lehet utána azzal vádolni Orbán Viktort, hogy akkor ő fenyegetőzött, akkor érdemesebb így megcsinálni.
De korábban azért neki nem kellett a szomszédba menni az ilyen típusú politikai bátorságért. Tehát akár a tavaszi poloskázás beszéde, akár 2018-as kampány véghajrában a jogi, politikai és erkölcsi elégtételvétellel kapcsolatos megszólalása. Tehát, hogy Orbán Viktor azért soha nem fért kicsapni az asztalra azt, hogy kinek van itt olyan politikai tőkéje, amivel érdemben dolgokat mozgatni lehet világviszonylatban is. Most meg azért kicsit ezt a kettős beszédet működteti, miközben egészen egyértelművé teszi, hogy az elnöki adminisztráció és a Fehérház mondhat bármit, nem érdekes, az a lényeg, hogy mi megállapodtunk, és nekünk a szankciómentesség, írjanak bármit is, élethosszig tart, vagy hát legalábbis az én hatalomban maradásunk végéig.
Hát igen, csak bocsánat, 18-ban egy nagyon más pozícióban mondta, nem 10% pont hátrányból, a poloskázás pedig nem működött alapvetően. A Köcsei minden fel lesz jegyezve, és minden el lesz rendezve, se nagyon, másrészt azt talán inkább befelé üzenhette. Tehát egészen más az erő pozíciójából fenyegetőzni, mint akkor, hogyha az emberek látják azt, hogy van akár leválthatósága ennek a vezetőnek, és még fenyegetőzik is, hát akkor annál inkább le akarom váltani. Ez egy egész másik gondolatmenet, mint az, hogy valakiről azért nagyjából úgy is tudom, hogy meg fogja nyerni a választást, és fenyeget, akkor besorolok mögé. Tehát szerintem, hogyha valaki, ez megint egy olyan apró jele annak, hogy Orbán Viktor azért úgy viselkedik, mint aki legalábbis el tudja képzelni, hogy lehet, hogy tényleg hátrányban van.
Szerintem általában a jó politikusokra az a jellemző, és ez igaz Orbán Viktor és Magyar Péterre is, hogy bemegy egy közegbe, és azonnal úgy tud beszélni, ahogy az a környezetének komfortos. Uh-huh. Láttuk Magyar Pétert most az országjárás a legkülönbözőbb helyeken felülni, kis repülőre, és beszélgetni pilótával, és bemenni a gyertyaöntőkhöz, és a sérült gyerek anyukájától elgetni. Szóval mindenféle közegben tud működni, ugyanígy Orbán Viktor is nagyon sok közegben tud kiválóan működni. Emlékezzünk vissza az előző választási kampányban a Feri bátyámnak, akkor tudunk adni egy jó 70-est, ígérte a kocsmában, amikor a nyugdíjprémium programját elővezette. Most ugye egy alapvetően idős ellenzéki beállítottságú közönség számára beszélt. Nem, ott volt a Róna Jegomel szemben, de valójában azért alapvetően egy idősebb korosztály, aki tévét néz, ATV-t néz, inkább DK-MSZP szavazó volt egykoron, most nem tudjuk, hogy Tisza vagy mi, de most ő hozzájuk beszélt. Ugye nem olyan régen, nem tudom, hogy melyik saját közönségének a műsorában azt mondta, hogy aki nem véres, az nem harcolt. Most azt mondta, hogy méltányosság és mértéktartás. Nem olyan régen azt mondta a Magyar Péterre, hogy egy kiskakas. Azelőtt meg egy még annál is fejletlenebb állathoz hasonlította. Most azt mondta, hogy nem beszélek róla, ez méltánytalan lenne nekem az ellenfelet értéken. Én erről nem tudok mit mondani. És még nagyon sok példát hozhatnánk, amúgy teljesen másképpen beszélt itt ennek a közönségnek, mint ahogy egyébként a saját közönségének szokott, és egy kicsit másképp beszélt egyébként a Dopman-féle közösségnek is, ott behozott mindenféle szlengeket, tehát Orbán ebben nagyon jó, hogy úgy beszéljen, hogy a hallgatója azt érezze, hogy ő egy közülünk, hogy ő alapvetően ért minket, érti a mi világunkat. És különösen a saját korosztályába, és azért a TV néző az inkább az ő korosztálya. Tehát szerintem egyszerűen arról van szó, hogy ő most az ATV-s Orbán Viktor orcáját vette magára.
Péter, a te politikatörténeti emlékezetedet hívom most segítségül. Ugye Orbán Viktor elég egyértelműen beszélt arról, hogy gyakorlatilag minden ciklus elején fölmerült a kérdés, hogy akarjanak-e változtatni a közjogi berendezkedésen, elmozduljanak-e egy elnök rendszer irányába. Ugye ez egy régebb óta visszatérő vád az ellenzéki nyilvánosság részéről, de most maga Orbán Viktor beszélt arról, hogy Martonyi Jánossal már 2010-et követően vizsgálták ezt a kérdést, sőt azt is mondta, hogy gyakorlatilag minden ciklus elején ez a kérdés fölmerül. Fogalmazta ő meg valaha ilyen nyíltsággal azt, hogy ez, amit sokszor ráprózávált olvasni az ellenzéki nyilvánosság, ez valójában tényleg egy létező dilemma a Fideszen belül?
Én nem emlékszem, hogy erről így beszélt volna, hogy ez egy létező dilemma. Szerintem a környezetéből voltak ilyen típusú szivárogtatások valamilyen szinten, de nem, ez ilyen egyértelműen, hogy ezt leültek, átbeszélték, akármi, ez erre nem emlékszem, hogy előjött volna. Ez egy érdekes része volt a most
beszélgetésnek. És miért jó erről beszélni, amikor alapvetően pont az autokrata hatalomgyakorlás vágyával illetik őt az ellenfelei? Miért jó az, hogyha ő veszi nevére azt a kérdést, hogy bizony időről időre fölmerül, tehát lehet, hogy akkor esetlegesen egy újabb fideszes győzelem esetén is fölmerül majd, hogy meg kellene változtatni a közjogi berendezkedést, és egy elnöki rendszer irányába kellene elindulni.
Milyen autokrata az, aki négyszer mondta azt, hogy itt a korona, köszönöm, nem kérem. Pont az ellenzéki közönségnek tudta elmondani azt, hogy én nem akarom ezt minden áron. Beszélgetünk, mi egy ilyen beszélgetős társaság vagyunk, megvitatjuk, az is le, akár azról is dönthettünk volna, hogy igen, ez olyan legyen, mint a Fehérház, ahol én megmondom, hogy mi lesz, de hát mi nem így működünk, mi nem ilyen emberek vagyunk, és én ezt jól belátom.
Illetve, bocsánat, ugye ennek a kontextusában arról is szó volt, ugye azt mondta, hogy 2010-ben merült fel ez komolyan, azóta pedig mindig csak átfutnak ezen a napirendi ponton, hogy jó, akkor továbbra sem akarjuk, de azt is elmondta, hogy ugye azért is merült fel ez 2010-ben, mert hogy voltak egyértelmű dolgok, mint hogy meg kell reformálni a magyar államot, illetve hogy új alkotmány kell, mint ami egy egyértelmű dolog volt, azzal már nem kellett foglalkozni, hanem az elnöki vagy félelnöki rendszeren lehetett dilemmázni, amennyire tudom, a kommunikáció legalábbis nem ez volt a Fidesz részéről a 2010-es kétharmadot megelőzően, hogy ez egy egyértelmű dolog, hogy új alkotmányt kell adni Magyarországnak, ez szerintem érdekes volt, hogy így elhangzott.
Jó, elég érdekes volt, hogy a gyermekszegénységgel kapcsolatos adatokra hivatkozott, és Mátyás, itt most először majd hozzád fordulnék, én is ugye idéztem ezt a felvezetőmben. Itt ugye az hangzott el, hogy minden ötödik gyereket fenyeget a mélyszegénység kockázata. Most erre azt mondta Orbán Viktor, hogy európai összevetésben nem sok, vagy nem kirívó ez az arány, bár szinte egy is sok nyilvánvalóan. Aztán azt is mondta, hogy a tendencia rendben van, és végül azt mondta, hogy majd egy legközelebbi alkalomra fölkészül az adatokból rendesen, és térnek vissza a témára. Azért ezt a típusú indiszponáltságot egy alapvető szociálpolitikai kérdés kapcsán nem nagyon lehetett látni eddig a miniszterelnöktől. Matyi?
Hát meg ezt a kelletlenséget. Tehát, hogyha azt mondod, hogy a leglelkesebb akkor volt, amikor a fociról lehetett beszélni, meg amikor a műholdakról, a másik végpontja ennek az az, amikor a szegénységről kellett beszélnie. Itt ez a mindent egy nagy rendszerként látó vezető képe egy kicsit így megbicsaklott. Én, ha Magyar Péter lennék, biztos, hogy ezt használnám a legtöbbet ebből a dologból, hogy már megint a világűrben járunk.
Ami bingo, mert közben ebből posztolt már a saját oldalán, csak hogy akkor...
De nem én vagyok Magyar Péter ennek ellenére, és nem is én posztoltam az oldalán, ennyi, mert jó, hogy látnak élőben itt az emberek, és látni, hogy csak papírkötegek vannak előttünk, de ugyanez volt a nyugdíjakkal is, hogy ott is egy ilyen kelletlenség látszott Orbán Viktor, hogy miért kérdezik őt ilyenekről, ilyen földi javakról, és ilyen kevéssé magas röptű kérdésekről. És szeretném elmondani, hogy abban van, tehát az, abban nem volt igaz a Rónai Egonnak, hogy kiemelkedő lenne a szegénység által fenyegetettek és társadalmi kirekesztés által fenyegetettek aranya európai összevetésben. A gyermekszegénység az, amiben Magyarország igazán rosszul teljesít.
És tagja, hogy azt megállapítottuk itt a műsor előtt. Igen. Tehát a legnagyobb probléma az, hogy nincsen semmifajta előrelépés.
Nincsen benne előrelépés, nincsen róla állítás, amiket egy másik ponton egyébként a társadalom politikájáról mondott Orbán Viktor, hogy ő itt a teljesítményt jutalmazza, itt úgy fogalmazott, hogy rugalmas csak a munkavállalói jogok, aki dolgozni akar, azt ő felszabadította, hogy aki dolgozni akar, aki túlórázni akar, az túlórázhat, ezt mi rabszolgatörvényként ismerjük, ő meg úgy, hogy hát ő felszabadította, hogy dolgozhat, aki szeretne. Tehát amit a társadalom politikájáról elmondott egyébként, hogy ő hogyan csökkentette az adókat, meg milyen adókat csökkentett, meg hogy hogyan szüntette meg azt, amit ő úgy nevez, hogy ingyen pénz, hogy ő hogyan jutalmazza kizárólag a teljesítményt, hogy aki akármit is be tud tenni a közösbe, az tegyen, mert addig ő nem kap semmit. Ezt el lehet mondani úgy, hogy az emberek azt érezzék, vagy sokan azt érezzék, hogy hát igen, ez így igazságos, meg hogy az ő kárukra senki más nem kapott pénzt ingyen, de valójában ezek, amiket ő pozitívan marketingelhető politikai termékének érez, valójában elég jól megmagyarázzák, hogy miért nincsen változás a gyermekszegénységben, és miért nincs javulás a gyermekszegénységben 15 év alatt. És bocsánat, ugyanígy jól megmagyarázható az is, hogy miért volt vita Rónai Egon és Orbán Viktor között a nyugdíjakról. Ott Rónai Egon egyszer vagy kétszer talán visszakérdezett, aztán elengedte ezt a dolgot, hogy a bérekhez vagy az árakhoz kell kötni, vagy hasonlítani a nyugdíjaknak az emelkedését. Tehát erről ugye van számítás, hogy ha jól emlékszem, talán 214 ezer helyett 373 ezer, köszönöm, lenne akkor az átlag nyugdíj, a medián nyugdíj, hogyha az úgynevezett svájci indexálást megtartották volna. Ez rendben van, ezt már lehetett látni itt ott ezt a számítást, de ami nekem nagyon érdekes, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy hát nem szabad a számítási rendszerrel így buherálni, meg nem szabad ebbe belenyúlni. Az a rendszer, ami van, ahogy ezt számítják, ez egy nagyon bonyolult rendszer, maguknak nem is kell érteni, erre többször is hivatkozott, hogy ez bonyolult, ezt én átlátom, nektek nem is kell átlátnotok, kézbe van tartva, mindig így csináltuk, 30 éve van ennek egy rendszere. Ez nincs így, ezt az úgynevezett svájci indexálást, ami felerészben a bérekhez, felerészben az árakhoz köti a nyugdíjaknak az emelkedését, ezt a hát Orbán Viktor által sokszor így a legszörnyűbb, megszorító kormányként, amúgy joggal bemutatott Bajnai kormány függesztette fel 2009-ben, és tért át a kizárólag inflációhoz való igazításra. A Bajnai kormány függesztette ezt fel, és 2011-ben már a második Orbán kormány szüntette meg végleg. Tehát az Orbán kormány volt az, amik véglegesen áttért arra, hogy ezt nem a bérekhez kötjük, és lehet mondani, hogy ő valamiért azt mondta, hogy a bérekhez mérni az egy balos logika, meg azt is mondta, hogy hát
katasztrófát okozott korábban.
Igen, mert mi van, ha nem emelkednek a bérek? Hát azért összességében úgy tűnik, hogy nem ez az, amivel a nyugdíjasok jól jártak. Mindenesetre összességében az állításom, hogy amikor társadalompolitikáról kellett beszélni, akkor irritáltság látszott Orbán Viktoron, hogy őt ilyen apróságokkal, miközben ő a nagy rendszert látja, miért zaklatják.
Pont ezt akartam kérdezni, és akkor Ambrus Péter, kérek válaszoljatok rá. Tehát, hogy az a látható diszkomfort, irritáltság, ami Orbán Viktoron tetten élhető volt, amikor jóléti megélhetési kérdésekről kellett konkrétan beszélni, és nem pedig elvont nagy dimenziókba levezetnie a politikai meglátásait. Azt szerintetek igazolja azt az elemzői meglátást, hogy ezek azok a területek, amely egy ellenzéki kihívónak ütnie kell a Fidesz, mert itt nincsenek igazán jó válaszok, itt látható az, hogy rés van a pajzson, amit tágítani kell. Szóval ez szerintetek ma igazolást nyerte az a lapján, amit Orbán Viktor meg a kommunikatíve jelzett, amikor ezekre a kérdésekre kellett volna valamit is válaszolnia?
Szerintem egyébként már láttunk egy nagyon hasonló pillanatot, ha jól emlékszem, az öt nél készült interjúban jött szóba a gyermekvédelemben élő gyermekek étkeztetésére szánt költség. Én onnan emlékszem egy ugyanilyen irritált és kelletlen reakcióra Orbán Viktortól, hogy, hogy ezzel a témával miért kell foglalkozni. És azt mondta, hogy hát ezzel nem vagyok képben, és egészen beleállt abba, hogy hát ezt, erről nem őt kell kérdezni. Ugye itt is erről volt szó, hogy akkor majd legközelebbre utána néz, ezekkel azért folyton újra és újra bemutatja a saját preferenciáit, hogy mi az, amiről blattolni tud akármennyit, akármikor, és mi az, amiről pedig inkább nem szeretne beszélni, vagy ahogy Péter mondta, és egyesen kimondja, hogy erről ne beszéljünk. Illetve még csak bocsánat, arra hívnám fel a figyelmet, hogy ugye miért jött fel ez az egész gyermekszegénység részben, hogy ez miért egy friss adat, mert itt volt egy KSH ügy, vagy egy botrány, amit Péter kitűnő kollégái a Válasz Online-nál írtak meg részletesen. Ez is azért egy kicsit elsikkadt, hogy itt egy, mint kiderült, évekig rosszul hamis adat volt közölve, vagy téves adat volt közölve arról, hogy mekkora a gyermekszegénység Magyarországon. Ez mint egy ilyen adottság, e fölött azért tovább gördült az interjú.
De ez, igen, lehet ebben valami, hogy ez egy kínos ügy, amiről nem szeret beszélni sem a Fidesz, sem Orbán Viktor, és akkor ezt kell ütni. De van ennek sajnos egy másik oldala is, ami nehézé teszi szerintem ezt az ügyet. Az Orbán Viktor kommunikációjában az egy alapvető vonás, most már jó ideje, kezdve már onnan, hogy merjünk nagyot álmodni, tehát még a 2010-es kormányzás előtti időszaktól kezdve, hogy mi nem vagyunk szegények. Jól élünk. Minket irigyelnek itt-ott. Múltkor valami olyasmit mondott az Orbán Viktor, hogy a fél karját odaadná egy nyugat-európai, hogy ilyen helyen élhesse, mint Magyarország, ahol ennyire kevés a bevándorló. Tehát ő egy olyan képzetet árul, ahol mi az űrbe megyünk, olimpiát nyerünk, Nobel-díjat nyerünk, és tulajdonképpen lehet, hogy vannak hétköznapi gondjaink, de azért összességében egy boldogabb, békésebb világunk adatott meg, köszönhetően egyébként neki. Most ezzel szemben egyrészt lehet egy nagyon jó eszköz rámutatni a valóságra, és azt mondani, hogy ma sem jött a vonat. Másrészt viszont általánosságban azt mondani, hogy de, értsd meg, hidd el, hogy te szegény vagy, te lúzer vagy, az nem biztos, hogy a legtökéletesebb kampányüzenet. Vagy ezt nagyon ügyesen kell megfogalmazni, hogy ez az ellenzéki álláspontból, hogy melyik az a része, ahol az állami szolgáltatás nem működik, és melyik az a része, amikor te szembesülj azzal, hogy mekkora lúzer vagy. Még akkor is, ha ezért a kormányt és a politikát hibáztatjuk. Miközben persze a magyar társadalomban van egy nagyon erős sérelmi politikára való hajlam, amikor folyamatosan panaszkodunk egyébként magunkra, de más azért nem mondja ránk, hogy lúzerek vagyunk. Még a saját vezetőnk se. Tehát ezért gondolom azt, hogy az, hogy az Orbán az összes történettől eltartja magát, és nem hagyja, hogy ez a téma szóba jöjjön, ez összefügg ezzel is, hogy ő nem ezt a önképet árulja, és ez most is olyan szépen kijött, amikor azt mondta a gyerek szegénységi adatról, hogy jó, de ebből nem tudjuk, hogy hány cigány. Nem ti vagytok szegények. Cigányok azok sajnos szegények.
De persze ők is magyar emberek, csak hát akkor ott kell beavatkozni, ahol a probléma van, és ezt is megfogalmazta ilyen szabályszerűségként. Jellemző ezekre a bölcsességekre, hogy mindig egy ilyen teljesen triviális dolgot fogalmaz meg, hogy én 30 év alatt megtanultam a politikában, hogy ott kell beavatkozni, ahol a probléma van, nem ott, ahol jó. És ezt így elmondta, de igen, ez teljesen igaz, hogy én nem azt állítom, hogy nem adott választ a szegénység kérdésére, vagy a társadalompolitikai kérdésekre, hanem helyette irritált, meg ingerült volt, hanem igen, az irritáltságával és az ingerültségével, és annak a kifejezésével, hogy nem ezek az igazán fontos kérdések, ezzel adott rá választ, meg egyébként tényleg azzal, hogy ő egy olyan társadalompolitikai rendszert hozott létre, ami a teljesítményt jutalmazza. Ezzel azért szerintem pont ellenzéki szavazók sokan még szimpatizálnak is, hogy hát igen, a teljesítményt kell jutalmazni, és ha valaki ezek után szegény, akkor az biztosan nem dolgozott, vagy biztosan nem tett meg saját magáért eleget. Minden esetre a kérdésedre, Marci, hogy ez egyértelműen így a legtisztább találati felület Orbán Viktoron, hogy szegénység van, hogy a közszolgáltatások rosszul működnek. Igen, ez lehet, de nem szabad tényleg magától értetődőnek venni, hogy, hogy ez fontosabb, vagy ez felülírja a, az űrbe vágyó ilyen álmokat, meg a nemzetstratégiával való érvelést, meg a geopolitikai szereplőnek a, az imidzsét. Nem, nem magától értetődő, hogy melyik a fontosabb, hanem ezt magát, mint egy értelmezési versenyt meg kell nyerni.
Amúgy az is érdekes volt szerintem, hogy mennyire természetesnek, hogy magát értetődőnek vető cigány gyerekek helyzet rosszabb, mint a magyaroké, de most ebben is menjünk bele hosszabban, csak nagyon sokat mondó volt ez az önvallomás. Ami itt szerintem érdekes, mégis erre mindenképpen térjünk ki, ezek a Tiszás adatügyek. Ugye eleve mondjuk az interjúnak nagyjából a 3/4-ig nem került elő Magyar Péter neve, illetve a Tisza helyzete, mint legfontosabb kihívó. Nem is kellett reagálni arra Orbán Viktornak, hogy hogy érzi magát, hogy 15 év után először van olyan kihívója, aki 10% ponttal vezet különböző közvetlen kutatások alapján, amelyeket reprezentatívnak lehet tekinteni, tehát erre nem kellett reagálni Orbán Viktornak. Viszont a adatügyel kapcsolatban volt egy élesebb konfliktus Rónai Egon és Orbán Viktor között. Rónai felvetette, hogy a kormánymédia kihozta az adatokat, és erre Orbán nem utasította ezt a felvetést, mondva, hogy neki ehhez nincsen köze. Az adatgazda felelősségét próbálta hangsúlyozni, és a külügyi gépekben bejáró oroszokra is azt mondta, hogy ott az államnak kellett eljárnia, ami azért fontos, mert egyébként korábban Szijjártó Péter határozottan tagadta, hogy ilyesmi bármikor is megtörtént volna, vagy legalábbis próbálta ezt egy ilyen szürkezónás tartományban tartani. Itt Orbán Viktor elismerte, hogy történt orosz adatbetörés, vagy adatrablás, csak azt mondta, hogy ezt megfelelő módon tudták végül is egyébként kezelni. Tehát ők morálisan meg tudták őrizni az integritásukat, megőrizték a magyar adatszuverenitást szemben a Tisza párttal, aki erre nem volt képes, és ezért nyilvánvalóan morálisan alávalóbb, mármint Orbán Viktor megfogalmazása szerint, mint ő maga. Hogyan értékelitek ezt,
Péter? De bocsánat, Péter. Nem, én csak azt nekem csak az jutott eszembe, hogy ezt is ezzel az intézők nyugival intézte el ezt az orosz hacker ügyet, hogy nem kell igazán tudnotok a részleteket, hogy mit léptünk. Kezelve van, legyetek nyugodtak. Ott állok a vártán, ahol kell, majd megoldom. Nem kell belelátnotok, hogy hogy oldom meg. És ehhez képest meg ugye a Tisza száról ő állítja, hogy a Tisza ezt nem tudta megoldani, és igen, az adatgazda a felelős. És tényleg megint azt kerestem meg, azon gondolkodtam, hogy ki követte el az adatlopást? Miért nem néz ki úgy Orbán Viktor, mint akit érdekel az a kérdés, hogy ezt ki követte el? Miért nem tudja kimondani a száján azt a mondatot, hogy ezt nagyon fontos kivizsgálni. Azt így elmondta, hogy hát igen, ennek vannak a bevett eljárásrendjei, azok majd emennek, de azt, hogy viszont volt egy ukrán nemzetiségű dolgozója is annak a cégnek, amelyik dolgozott ezen az alkalmazáson, azt nagyon sürgős volt kikutatni, meg azt, hogy ezeknek az adatoknak a Tisza volt a gazdája, azt nagyon fontos volt kihangsúlyozni, és egyébként én egyetértek, van az adatgazdának felelőssége, nagyon örülnék, ha a Tisza egy teljes körű tájékoztatást adna, hogy itt pontosan az ő szemszögükből mi történt, mi volt az útja ezeknek az adatoknak, hol voltak tárolva, hol lehettek olyan pontok, ahol ezt eldobták, ők kit sejtenek elkövetőnek, és mire alapozzák ezt. Nagyszerű lenne, na de a miniszterelnököt nem érdekli az a kérdés, hogy ezt ki csinálta, és én tényleg ilyenkor ha én ezt nézem, ezt az interjút, akkor mire tudok gondolni azon kívül, mint hogy azért nincs ez a lázas izgalom benne, hogy vajon ezt kikövethette el, mert tudja.
Mert érintett.
Igen, és ezzel nem én állítom, hogy érintett, hanem szerintem úgy viselkedett, mint aki minden eszközzel terelni szeretné a kérdést arról, hogy ki az érintett és kikövette el.
A kommunikáció, igen, az egyértelműen egy áldozathibáztatás volt. Miért így nézett ki, miért ment oda? Akit kiraboltak, az miért hagyta, hogy kirabolják? Típusú érvelés volt, ami önmagában szerintem felháborító. De legalább ennél még sokkal inkább aggasztóbb. De azt gondolom, hogy ennek a mostani választásnak ez az első újszerű módon történő elcsalása. Tehát itt egy tök súlyos választási csalást látunk már most. túl azon, amit már az előző választásokkor is láttuk, hogy az erőfölény, a közmédia, a kormányzati struktúrákon keresztüli propaganda, stb. Itt azt látjuk, hogy nem csak megfélemlítették az ellenzéki szavazók egy részét, csak megfélemlítették a potenciális csatlakozók egy részét, de tönkretettek egy infrastruktúrát, amire a belső rendszere épült volna az ellenzéki kihívónak. Tehát ők itt akarták megszervezni az előválasztásukat. Ezen keresztül ment mindenféle feladatkiosztás, belső pontrendszer, megbeszélések szervezése, lokális közönség, megyei közönség, országos közönség szervezése. Tehát ez olyan, mintha felgyújtanád a székházat. Vagy ha lehet még olyanabb a mai világban. Ha ezt ellehetetleníted ennek a működését. Ha a résztvevőket eltántorítod attól, hogy ezt használd. Ha magad sem mered használni, mert nem tudod, hogy írok egy üzenetet, akkor az hova fog megérkezni, és ki fogja elolvasni.
Igen, ugye bocsánat, arról lehet beszélni, hogy a Tiszának van-e felelőssége abban, hogy ez az adatbázis, amit ők tároltak, ez megfelelően védve volt-e. Simán lehet, hogy felvethető az ő akár jogi felelősségük is. De az nem kérdés, hogy ebbe az adatbázisba betörtek, tehát hogy egy olyan hibát használtak ki, amit lehet, hogy adott esetben óvatlanságból követett el a Tisza, és ott volt, de nem kérdés az, hogy visszatettő, meg a betörés, az betörés marad. Ha nem zárod be az ajtódat otthon, akkor felvethető az a kérdés, hogy miért segített meg a betörő dolgát, hogy elvigye otthonról a tévét, de attól még a betörő viszi el a tévét, és nem pedig te kínáltad föl azt, hogy onnantól kezdve magánosítsa. És ez a dimenzió az egyáltalában nem merült fel Orbán Viktornál, és ami még durvább szerintem, hogy ezt, hogyha mellé tesszük, hogy miért nem vállalja igazából a vitát Magyar Péterrel, ugye folyamatosan arra hivatkozik, hogy ő a gazdáival vitatkozik, egyébként én nem látom, hogy bármikor Ursula von der Leyennel vitázna Orbán Viktor. Tehát fölmerülne most már akkor az a kérdés, hogyha amúgy egyébként azt gondolja, hogy ők egy külföldi báb, ukrán érdekeket szolgálnak, és így tovább. Tehát egyértelmű szuverenitásértésben vannak, akkor minek engedik indulni őket a választáson? Tehát, hogy ez az állítása a magyar miniszterelnöknek, akkor ebből az következik, hogy nem képes az államrendet megtartani, és nem képes megvédeni a magyar embereket attól a helyzettől, hogy egy báb párt indulhasson ezen a választáson. Tehát, hogy olyan ellentmondásoktól feszül az egész retorikája, hogy nem tudok másra gondolni, mint hogy valamit próbál tétekben emelve előkészíteni, csak ami ebből adódik, mint ami előkészülhet egy ilyen retorika alapján, az nagyon dermesztő tálatokat nyit meg a magyar választásokat illetően.
Ezzel érzgettelek, amikor utoljára itt ültem.
Igen. Nem most akarlak nem most akarok megint egy ilyen labdát dobni feléd, csak mondom még egyszer, tehát, hogy nagyon, tehát, hogy üres ez a retorika, hogy külföldi főnökeivel vitázom, vele pedig nem. Üres az a retorika, hogy itt az adatgazdának a felelőssége merül föl kizárólagosan, és nem tudom másként értékelni, mint hogy ez egy delegitimálási kísérlet, szélsőséges delegitimálási kísérlete a Tisza pártnak. Csak egy ponton túl ez a delegitimálásnak kell, hogy legyen valami végpontja, és azt keresem, hogy az vajon mi lehet.
Kell, vagy lehet, hogy nem lesz, de azt látjuk, és erről írtam is fel, amikor szerintem június körül egy cikket, hogy igazából egyik oldal sem tekinti legitimnek a másikat,
igen.
De egyik oldal sem érzi magát annyira erősnek, hogy párbajképtelennek minősítse a másikat. Tehát itt ez alatt azt értem, hogyha abból indulunk ki, abból az ellenzéki gondolkodásból, hogy ezek bűnözők, akik hatalmon vannak, nem választáson kell őket legyőzni, hanem forradalommal. Akkor fel kell menni a Karmelitába, és fel kell gyújtani ezt a házat. Nagyjából ez következik logikusabb, nem az, hogy akkor...
Az Isten ne adja, igen.
Hogy szeretnénk Győrben vitatkozni, ha lehet. És a polgármester úr ad rá teretet. A másik oldalról pedig pontosan elmondtad a fideszes logikából következő érvet, ezek ügynökök, nem pedig a magyar népet képviselő politikai szereplők. Tehát, mint ügynökök, nem szabad őket odaengedni a választáshoz. Csak hogy egyik oldal sem annyira erős, nincs ilyen elsöprő ereje ezeknek a véleményeknek, még szerintem megkockáztatom még a saját táborukon belül sem. Tehát szerintem az, nem gondolják azt a Fideszre szavazók többsége sem azt, hogy a Magyar Péteréknek tényleg mindent külföldről mondanak meg. Vagy az összes Tisza szavazó az egy külföldről irányított zombi. És egyébként azt se feltételezném, hogy az összes Tisza szavazó azt gondolná, hogy egyébként minden fideszes egy tolvaj. Vagy az összes szavazó is pláne. Tehát ezek a nézetek sem a társadalomban, sem a saját táboron belül nincsenek igazán többségben, és ezért beszélnek róla, de nem úgy viselkednek, mint hogyha ez lenne, és ez a mi nagy szerencsénk egyébként, hogy a magyar társadalom az valószínűleg sokkal visszafogottabb és józanabb annál, mint a politikai vezetők, és ezért van béke az utcán, és ezért lehet méltatni például azt, ami október 23-án történt, hogy két irgalmatlanul nagy menet elment egymástól néhány méterre, egymástól egy-két óra különbséggel, és semmilyen erőszak nem történt.
Azért egy nagyon jó téked volt a Válasz Online-os podcastban, a heti válaszban, amit ott mondtál a vonulások után, azt nagyon szerettem, hogy jó, hogy most itt... Ambrus.
Csak még azt, még egy pillanatot idehoznék az interjúból, hogy volt, ugye amikor szó volt arról, hogy akkor most Magyarországot, vagy Orbán Viktor kormányát kritizálja az EU, talán erről volt szó, és hogy akkor ezt Orbán Viktor elütötte, hogy hát ez most ugye egybeesik, mert csak ő tudja Magyarországot képviselni, mert ő a miniszterelnök, mire felmerült, hogy hát nem biztos, hogy mindig ő lesz a miniszterelnök, és akkor azt valahogy úgy elütötte Orbán Viktor, hogy de most a jelenről beszéljünk, vagy elnézést, nem pontosan idézem, és ott is volt egy pár másodperces csönd az interjúban. Én ott éreztem még ezt, amit a vita kapcsán most felhozol, hogy itt van valami elképzelhetetlensége Orbán Viktor, vagy abból a részéből, bár Matyi pont mondtál ezzel ellenkezőt, nekem ott az jött le, hogy ez úgy tényleg megüti Orbán Viktort ez a gondolat, hogy most akkor itt nem ő Magyarország valójában, vagy legalábbis így kommunikált, vagy ez volt a metakommunikációja ezzel kapcsolatban. És az, hogy a vitát akkor kerüli, illetve hogy bár gondosan figyelt rá, hogy ne mondja azt, mint október 23-án, hogy megtévesztett szavazókról van szó, hanem egy finomabban fogalmazott, hogy ő nem szeretne téves feltételezéseket megerősíteni ellenzéki szavazókban. Jelesül, hogy ők egy ellenzéki pártra szavaznak, és nem pedig az van, mint amit Orbán Viktor mond, hogy valójában Brüsszelre szavaznak. Ezekből is kicsit az az érzésem volt, hogy ezek nem biztos, hogy annyira jó mondatok valójában, mint amilyennek magabiztossággal mondta ezeket Orbán Viktor, ha 10%-kal vezet az ellenfél.
Hát igen. Nem biztos, hogy annyira, mert alapvetően az ellenfélről ilyen, vagy az ellenfél szavazóiról ilyen tisztelettel beszélünk, hogy hát igen, a legnagyobb alázattal mondom, hogy tévednek, az lehet egy jó ötlet, lehet egy kommunikációs meetingen kitalált ötlet, vagy az ő saját fejében jól hangzó ötlet, lehet is jól megvalósítani, de lekezelően adta elő. És én biztos, hogy nem szeretném, hogyha lekezelnének. Tehát ez a része szerintem nem működött. Ezzel együtt az, hogy itt egy higgadt ember, aki mindig a realizmust képviseli, aki már mindent látott, és itt a józan észnek a hangja, és a józan ész hangjaként elmondja, hogy azért itt lehet itt ilyen forrófejűen mindenféle elhamarkodott következtetésekre jutni, de azért nézzük meg, hogy valójában mi az, ami van, és ezen a hangon mondja el, az akár teljesen szélsőséges, vagy tényszerűen cáfolható dolgokat is normalizálja. Ez szerintem alapvetően jól hajtotta végre, tényleg amiben talán hibázott az, hogy ez a lekezelő hang megjelent benne.
Két kérdéskör van még, amit nem érintettünk, MNB, illetve kegyelmi botrány, mindkettőre szeretném, hogyha reagálnátok. Ugye az MNB kapcsán eléggé elkenős választatot arra vonatkozóan Orbán Viktor, milyen felelősség van a kormánynak, arra hivatkozott, még zajlik a vizsgálat, zajlik a bírósági tárgyalás, miközben elég egyértelmű Vindis László féle ÁSZ jelentésből, hogy már korábban is lett volna lehetősége az ÁSZ-nak vizsgálatot teljesítenie, a különböző cégekben, alapítványokban megfelelő hivatali személyeket ültetni azért, hogy lehessen nyilván folyamatában nézni a közpénzfelhasználásnak a mikéntjét. Ez az egyik, a másik pedig a kegyelmi botrány kapcsán nehezen volt értelmezhető, hogy Róna Egon ezt miért egy személyes krízisként állította be Orbán Viktor irányába, amelyel kapcsolatban az érzelmi megélésére volt leginkább kíváncsi, miközben itt elég egyértelműen van egy bicskei áldozati kör, akik kell szemben a magyar kormány a mai napig elmulasztotta a bocsánatkérés gesztusát, illetve az ő rehabilitásukért sem tett igazából semmit. Most arról nem is beszélek, hogy az elmúlt egy évben, hogyha megnézzük, hogy a gyermekvédelemben mi történt, egyre másabbra buknak csak ki a súlyosabbnál súlyosabb botrányok, és nem látszik, hogy ez bármilyen módon is közpolitikai prioritás lenne a kormányzat számára, hogy itt érdemben változtasson a szégyenletes állapotokon. Szóval, hogyan kezelte ezt a két kérdéskört Orbán Viktor? Matyi.
A kegyelmi botránnyal kapcsolatban nekem az volt a legérdekesebb, hogy így félig meddig elkezdte visszavonni azt a dicséretet, amit rázódított Varga Juditra még a podcast turnéjának egy korábbi állomáson. Ugye nagy megértéssel beszélt a Jánosról, aki a János az úgy gondolkodik, hogy hát csak az számít, hogy mit tettél le az asztalra. És így tulajdonképpen azt, amit a saját álláspontjának pozícionált, az sokkal kevésbé meggyőzően adta elő, mint a fejében vagy a retorikájában élő Jánosét, akinek csak a teljesítmény számít, és hát ez a János, akinek csak a teljesítmény számít, és ennek alapján hát csak azt lehet mondani, hogy mit keres itt a hatalomnak a közelében egy olyan ember, aki egy ilyen papírt aláírt, és mondjuk az adott esetben nem tudta, hogy mit ír alá. Hát én ennél sokkal megengedőbb lennék, de hát a János, hát azért megértem a Jánost is, meg hozzátette azt is, hogy Varga Juditot ő maga soha nem hívta vissza, ő nem úgy gondolta azt, hogy miniszterelnöki képességei lennének Varga Juditnak, hogy ezt most azonnal mondjuk ő utána képzelné el, hanem hát majd egyszer, itt egy elég hosszú fejtegetésbe, ilyen kitérőbe belebocsátkozott, ha jól emlékszem, hogy hát nem kell mindenkinek 16, vagy még ki tudja, hogy még hány éven keresztül miniszterelnöknek lennie, mint neki, mert ugyanez nagyon jó, de hát ez nem lesz mindig így, és hát majd a Varga Judit is benne volt abban a körben, de már nincs. Tehát ezt a egyébként szerintem körülbelül válaszolt arra a kérdésre, amit Róna Jégon úgy tett fel, hogy akkor ez egy média hack volt-e. ilyen, egészen ilyen nyíltan, de én azt hallottam meg, hogy azt válaszolt, hogy igen. Egyébként pedig egészen furcsa volt, hogy azt az ilyen tényleg nagyon legyengítetten előadott kérdést, amiben az ő személyes megélését kérdezte meg Róna Jégon, hogy hát most milyen volt ez a kegyelmi, hogy érte meg ezt a csapást, ami érte őt, ugye, meg a Fideszt, ki mást. Arra úgy reagált, mintha ez a tényleg nem élesen, nem konfrontatívan feltett kérdés, ez egy élesen és konfrontatívan feltett kérdés lenne, ami fú, most itt nagyon kemény helyzet van, most vissza kell támadni. Ezzel persze él ő is, meg él egyébként Magyar Péter is ezzel, hogy kimondottan számára kellemetlen ügyek barátságos keretezésében való megkérdezéséről is úgy tesz, mintha az egy nagyon konfrontatív helyzet lenne. Szerintem itt is ezzel élt. Szerintem se bajt nem csinált magának, se meg nem nyugtatott olyan embereket, akiknek a kegyelmi ügy még mindig élénken él a fejében.
Ambrus.
Hát ugye azt mondtad, hogy elkente a kormányzati felelősséget Orbán Viktor az MNB ügyben, de nem biztos, hogy jól emlékszem, de én úgy emlékszem, hogy nem ez az volt a kérdés, hanem ott is inkább Matolcsy György személyéről. Tehát, hogy nem volt mit elkenni a kormányzati felelősség kapcsán az MNB ügyében. Illetve nagyjából hasonlót lehet mondani szerintem a kegyelmi ügyről. Ugye itt említetted az elején, hogy a tabuk nélkül szókapcsolattal reklámozta be az interjút Orbán Viktor a maga Facebook oldalán, és ez a, hát szerintem ez a végén ez a kérdés a kegyelmi ügyről, ez az ablakba kirakott tabuk nélkül volt. Tehát ez, én nagyon úgy éreztem, hogy itt az illusztráció, hogy itt minden meg van kérdezve, szóba jön a kínos ügy is. 60 puszta nem volt szóba jöve, hogy hat az Orbán család mentális egészségére ennek a majorságnak a sorsa, de szerintem még nagyjából az lehetett volna ilyen kérdés. Illetve a Varga Judit miniszterelnöki képességei kapcsán az nagyon érdekes, hogy ugye én azt hiszem, hogy eddig egyről róla tudjuk, hogy Orbán Viktor látott benne, vagy miniszterelnöki képességeket, és most megtudtuk, hogy benne is úgy, hogy majd, ha már valaki egyszer átvette Orbán Viktorot, akkor utána, szóval olyanról még mindig nem tudunk, hogy valakinek Orbán Viktor szívesen átadná a miniszterelnöki széket egy nap.
Igen, van egy kör, vagy van egy lista, aminek a sokadik helyén Varga Judit van, a többit pedig nem tudjuk.
Péter.
Orbán Viktor most már elég régóta van a hatalmon, és van a politikai élvonalában, hogy állna azzal kelljen szembesülni, hogy valakinek bizalmat adott, az jó volt, jó szakember volt, sokat segített, érzelmileg sokat jelentett, de hát elkövetett egy hibát, és sajnos ezért el kellett engednünk, vagy el kellett válnunk. Schmidt Pál, Simicska Lajos, Szájer József, Volner Pál, Novák Katalin, Matolcsi György, mind olyan emberek, akik elmaradtak az út során, mert hibáztak, de mégiscsak valamilyen méltányossággal tekintett mindannyiukra vissza Orbán Viktor. Ugye legutoljára még a Simicskáról is úgy beszélt valamelyik ilyen egyik podcast interjúban, hogy hát ők végül is nem szakítottak, csak már nem beszélnek egymással. És itt szerintem az volt a fontos az Orbáni pozícióval ebben a történetben, hogy lehet hibázni, nem fogunk annál jobban megalázni, mint amennyire az adott hiba idején a politikai környezet ezt kötelezővé teszünk, és utána nagyon szépen meg fogunk rólad emlékezni, akár szép szavakkal, akár megadott tisztelettel, akár megfelelő anyagi kompenzációval. Na de az árulók, akiknek az a politikai hibájuk, hogy szembefordultak közösségünkkel, élőkön Magyar Péterrel, de akár itt felelőtne hozni Csikán Attilát, akit ráraktak a Soros ügynök listára, vagy akár Bot Péter Ákost, aki még rövid ideig még miniszterelnök jelöltje is volt a Fidesznek. És aztán hogyan beszéltek róla azóta. Tehát itt ez, szerintem ez egy nagyon fontos az Orbáni kommunikációban, hogy ahányszor a hibázókról kérdezik, ő mindig kellő tisztelettel és mértéktartással beszél róluk, míg akinek az a hibája, hogy szembefordult Orbán Viktorral, arról megsemmisítő kritikákat állít mindig. És ami érdekes, és ezt még egyszer hangsúlyozom, hogy egész elképesztő volt, hogy ugye a méltányosság és mértéktartás ezt a kettős jelszót hirdette meg ebben az interjúban, mint a jó politikus erényeit. Hát ezt a két dolgot igazából a saját táborában hibázó, de szövetségesnek maradó politikusokkal szemben engedte csak meg. Egyébként sem a méltányosság, sem a mértéktartás szerintem a legkevésbé sem jellemző a kormányzására.
És hát ugye a kegyelmi botrány kapcsán különös pikantériát ad az ügynek az, hogy a mai napon ugye lett volna egy bizottsági meghallgatás, amire eredetileg Pintér Sándort várták volna, végül Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárnak kellett volna megjelennie, de a bizottsági meghallgatáson a Szőlő utcai ügyet tárgyalta volna a parlament, illetve a képviselők, illetve az azzal összefüggésben fölvethető gyermekvédelmi intézményrendszeri hiányosságokat. Szóval sem a kormánytagok nem mentek el erre az ülésre, sem Fülöp Attila megjelent, de végül nem ült be, úgyhogy határozatképtelen lett végül ez a bizottság. Ennek a kontextusában különösen érdekes az, amit a miniszterelnök nem mondott a gyermekvédelem kapcsán. Záró kérdéskör. Egyrészt érdekelne, hogy van-e esetleg olyasmi, amit még szerettetek volna belefűzni itt a beszélgetésben, nem kaptatok hozzá kérdést, úgyhogy akkor ezt mindenképpen most itt az utolsó körben mondjátok el. De másrészt, amire szeretném, hogy mindenképpen reagáljatok, szerintetek jól teszi Orbán Viktor, hogy eltartsa magától a vitát. Ugye nyilvánvalóan egy évvel ezelőtt még az sem lett volna elképzelhető, hogy mondjuk az ATV-n interjút ad, tehát elképzelhető, hogy ebben is változik az álláspontja. Egyrészt, hogyha megnézzük, hogy tavaly, amikor 2024-es Európa parlamenti választáson volt a listavezetői vita, aminek rettenetes volt az előállítása, nagyon vitára alkalmatlan volt az egésznek a kiállítása, és így tovább, De ezzel együtt is azért ott azt lehetett látni, hogy Magyar Péternek nem az volt a legkomfortosabb szereplési lehetősége. Kifejezetten alulmúlta magát ahhoz képest, hogy korábban interjúhelyzetekben mondjuk milyen élesen tudott megnyilvánulni. Tehát nem feltétlenül magát értető, hogy egy vitában Magyar Péter lenne az, aki fölé tudna kerekedni Orbán Viktornak, bár azt is látjuk, hogy Orbán Viktor eddig egyébként a vitákban, amelyekben szerepet vállalt, nem azokban tudott a legjobbakat gurítani, talán a 98-as Horn Orbánt leszámítva. Azóta igazából egyetlen olyan vita sem volt, még Megyesi Péterrel szemben is lehet olyan értékelést adni, hogy Megyesi Péter a nyugodt erő hangján képes volt kiegyenlíteni a köztük lévő retorikai erőkülönbséget. Bár Matyi például ezzel nem ért egyet, de akkor ezt fűz bele a válaszodba. Szóval a lényeg az, szerintetek jó stratégia Orbán Viktor részéről, hogy nem adja meg a vita lehetőségét Magyar Péternek. Valóban helyes lehet-e az az értékelés, hogy ő neki ez kitettség, ez egyfajta alászállás lenne a politikai parnasszusról, amelyről próbálja szemlélni a mindennapi folyamatokat, vagy előállhat még a valóságnak egy olyan kényszerítő ereje, ami alapján be kell látnia, hogy 10% pont hátrányban valójában lehet, hogy már neki inkább érdeke az, hogy bemutassa a Magyar Péter és a közte lévő különbségeket. Úgyhogy ez az alapvető kérdés hozzátok. Mi az, ami kimaradt, azt mondjátok el, másik. A vita kapcsán Orbán Viktor álláspontja használ vagy árt a Fidesznek? És akkor elsőként Matyi.
De én egyetértek, hogy Megyesi Péter ügyes taktikával kiegyenlítette a meglévő retorikai különbségeket. Ezt mindenkinek ajánlom, hogy nézze vissza azt a vitát, és különösen az elejét, ahol Megyesi Péter arról beszél, hogy az őszinte beszéd pont arról ismerszik meg, hogy időnként akadozik. Azért is ajánlom, mert Magyar Péter pontosan ezzel élt veled szemben Köcsén, amikor ugyanezt vette elő, hogy hát az ő jelöltjei, azoknak az őszinte beszéde fog akadozni, lesznek kommunikációs hibák, és pont ez mutatja, hogy ők nem a megafonnak a nem is tudom milyen politikus neveldéiből jönnek, vagy ilyen politikai kommunikációs képzéseiről, hanem a való életben, ahol ők a valódi szakmájukat gyakorolták. Tehát ez a megyesizmus most fogja a Tisza a jelölt állítását ugye elvégezni. Ez a megyesizmus, hogy itt a valódi szakértő és a szívvel lélekkel dolgozó politikus pont arról ismerszik meg, hogy nem a legprofibb, szerintem még elő fog kerülni ebben a kampányban, és kíváncsi vagyok, hogy Orbán Viktor alapvetően mit lép rá. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor szeretné még nagyon sokszor elmondani azt a mondatát, hogy ő nem vitázik Magyar Péterrel, hanem csak a gazdáival, és ez nem zárja ki azt, hogy az utolsó pillanatban, ha úgy látja indokoltnak, akkor ezt felülírja, viszont az szerintem cél, hogy ez a vita a vitáról, ami alapvetően a legunalmasabb dolog, meg a legfárasztóbb, meg legterméketlenebb dolog a politikában, amikor a politika saját magáról vitázik. Kicsit olyan, mint az összefogás vita, amikor arról vitatkoznak pártok, hogy hogyan induljanak el, meg politikusok arról vitatkoznak, hogy kiálljanak-e egymással szemben vitára. Nagyon sokszor unalomba lehet fullasztani ezt a témát, nagyon sokszor el lehet mondani, hogy Magyar Péter nem legitim kihívó. Ez önmagában Orbán Viktor gondolom úgy ítéli meg, hogy jó neki, mint üzenet, és szerintem semmilyen informatív erővel nem bír arra nézve, hogy a kampány utolsó hetében a különböző felméréseket nézve mit fog csinálni, ezt nem akarok úgy tenni, mintha meg tudnám jósolni.
A vitáról szóló részre azt hiszem egyetértek. Nekem még egy érdekes dolog van, amit behoznék, ugye Budapestről viszonylag hosszan volt szó, és ennek is csak egy elemét, hogy Orbán Viktor elég egyértelműen elmondta, hogy kormányozni kell a várost, és nem pedig mutogatni másra, hogy kinek a hibájából nem mennek jól a dolgok, ami szintén azt hiszem a saját politikai szokásainak tükrében arról, hogy ebben az interjúban is mennyi szó volt arról, hogy a magyar gazdasági adatok azért nem jók, mert Németországnak nem jók az adatai, mert háború van, stb. Egy kis, vagy számomra ellentmondásos meglátás volt.
Péter. Általánosságban, amiről nem beszéltünk, az röviden az, hogy szerintem elég unalmas volt az interjú. Ami következik egyrészt abban, hogy Orbán Viktor a visszafogott Orbán Viktor szerepét vette fel, ami sokkal kevésbé kényelmes neki szerintem, mint a kötekedő harcos Orbán Viktor, és ezért kevésbé is tud meglepőket és izgalmasakat mondani ebből a pozícióból. Másrészt azért is, mert nagyon nincsen jó sztoriban. Sem ő, sem a Fidesz, továbbra sem. Tehát lehet azt mondani, hogy megvédtük ettől meg attól a retteltes veszélytől az országot, de azért ez nem egy pozitív sztori. Nem a valahonnan megyünk valahova sztori, hanem az, hogy ezt is megúsztuk, hú, ezt is megúsztuk, hú, és ha remény vagyok, akkor ezt biztos nem úsztátok meg. Ebből a pozícióból szintén nehéz izgalmat, lelkesedést átadni. A vitáról pedig azt gondolom, hogy nem fog vitatkozni, hiszen erre építi fel részben a kampányát, hogy a másik fél az nem, még csak nem is tárgyalóképes, nem partiképes, nem magyar, bár így hívják, és veszélyes, szolga. Na most innentől kezdve ebből nem mehet ki. Ez az ő személyes kampánya szempontjából lehet, hogy hasznos, vagy lehet, hogy jó, vagy lehet, hogy ezzel többre megy a saját szavazói között. Amúgy meg a demokráciának, meg az ország politikai helyzetének meg nem jó.
Csak azért babrát, mint közben a telefonon nem sikerült még a soha elérnem, hogy a Metának ezeket a csodálatos applikációit minden eszközön egyaránt tudjam futtatni. És azt akartam megnézni, hogy Karácsony Gergely reagált-e Orbán Viktor interjújára, és reagált. Azt mondja, hogy az, hogy a főváros finanszírozza az államot, hogy Budapest a kormány többet veszel, mint amennyi támogatást ad, azt nem én mondom, már nem Karácsony Gergely, hanem a kormány legfőbb ellenőrző szerve, az állami számvevőszék. Hogy az alkotmányellenes, azt sem én mondom, hanem az alkotmánybíróság. Hogy a kormányzati elvonás, hogy nem csak a mérték, hanem a módja is, törvénytelen, azt meg a kúria mondta ki. Tehát három állami szervre iratkozik a főpolgármester, amelyek egyértelműen Budapest mellett foglaltak állást a kormányzattal vívott sarcolás kérdésében. Hát ezekre a kérdésekre, vagy erre a kérdésre, vagy erre az aspektusra nem kellett Orbán Viktornak reagálni ebben.
Szerkesztői munkát végzett Karácsony Gergely.
Igen. Nagyon köszi, hogy itt voltatok. Köszi szépen a közreműködéseteket. Ambrus, Matyi, ugye ti a Véton túlban is láthatóak vagytok és hallhatóak vagytok, úgyhogy nézőink kedvéért mondom még egyszer, hogy délután került ki a Véton túl című adás, amelyben a Vétó szerkesztői hallhatóak, láthatóak. Mindenképpen szavazatok bizalmat annak az adásnak is, csütörtökön pedig Kaposvárról fog jelentkezni a Vétó csapata, természetesen Kamillával és Bálinttal. Élőben közvetítjük az adást. Vannak még jegyek?
Még van néhány.
Még van néhány jegy, úgyhogy Kaposvár és környéke érkezünk, érkeznek a srácok, úgyhogy ha szeretnétek ott lenni élőben, akkor mindenképpen vegyetek egyet a leírásban található linken keresztül. Péter, neked meg különösen köszönjük, hogy itt voltál ma este velünk. Mondjuk el a nézőink kedvéért, hogy amúgy a Válasz Online-on nyilván lehet olvasni és látni, hallani téged a Válasz Online podcastjában. Ezt a jó szokásatokat, hogyha esetleg eddig gyakoroltátok, semmiképpen ne adjátok föl, olvassátok, hallgassátok, nézzétek a Válasz Online produktumait is. Mellette pedig, hogyha szeretnétek találkozni a Péterrel, akkor pedig kapcsoljatok a Partizánra, mert ugye elmondhatjuk a nagy közönség számára, hogy egy együttműködés keretében a választásig hátralő időszakban Magyari Pétert válaszolni mellett a Partizán láthatjátok még, úgyhogy ezúton is köszöntünk, és örülök, hogy itt voltál velünk, gyere majd máskor is.
Köszönöm szépen.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a rögtöni kiértékelésünk az ATV-n sugárzott Orbán Viktor interjúval kapcsolatban. Sokan kérdeztétek, hogy mi lesz a kárpátaljai riporttal, amit a reggeli órákban ugye beharangoztunk, természetesen nem késik, érkezik a holnapi nap folyamán, de úgy ítéltük meg, hogy Orbán Viktor interjúja, ami 15 év után adott az ATV-ben, megérdemli azt a figyelmet, hogy ma este ennek az elemzésével szolgáljunk a számotokra. De holnap este érkezik a kárpátaljai riport, és utána még számos további riporttal is készülünk a héten, illetve, ahogy említettem már, csütörtökön érkezik a Vétó Kaposvárról. Szombati programunkra is följön már most a figyelmet, ugye szombaton Győrben fog összecsapni a Tisza és a Fidesz. Egyrészt a digitális polgári körök Győrben tartnak találkozót, és Magyar Péter már korábban bejelentette, hogy ők is Győrben fognak tartani fórumot, úgyhogy érdekes kérdés lesz majd az, hogy hogyan fog összecsapni Budapest után Győr utcáin a két csapat, de itt valóban érdemes Magyari Péter megfejtésére, illetve elemzésére fölhívni a figyelmet, hogy a budapesti találkozó alapvetően erőszakmentesen sikeredett, és igazából egy jó demokrácia élményként híresülhetett el a szélesebb nyilvánosságban, hiszen azt lehetett látni, hogy két nagy politikai tábor vonultatta föl magát, megmérettettek, de alapvetően azt lehetett látni, hogy ebben az erőszaknak nem osztottak lapot, úgyhogy Győrben is erre készülünk, illetve egy műsor folyammal, amelyben igyekszünk mindkét helyszínről, mindkét eseményről beszámolni majd nektek, úgyhogy szombaton is tartsatok majd velünk, akkor is szavazatok bizalmat a Partizánnak. Mindig el szoktam mondani, de el kell mondanom, mert rendkívül fontos, mi is pénzből működünk, mégpedig részben abból a pénzből, amelyet többek között a ti felajánlásaitok tesznek lehetővé, akár 1%, akár direkt támogatás formájában. Ha fontosnak tartjátok a munkánkat, akkor kérlek, hogy szálljátok be a finanszírozásunkba, a leírásban található lehetőségen keresztül ezt meg tudjátok tenni. Előre is köszönöm, hogyha ilyen formában is támogatjátok a Partizán működését. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, ciao.